Isten igéjét, Jeremiás próféta könyvéből olvasom a 29. fejezet, 11. versét. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Szeretett testvérek, örülök, hogy itt lehettem, és az Isten valóságában az is belefér, hogy miközben egy serdülő, csendes hétvégére készülök, és azon aggódom, hogy kiürültek a gondolataim, és mi lesz. Isten az utánpótlás, és ad feltöltődést még akkor is, amikor azt gondolom, hogy adni kellene. Persze azt, amit kapok. Szeretnék kapcsolódni a bizonyságtételhez, mert Marika néniben nevét mondtad, és én egyre inkább hálás vagyok azokért a szent emberekért, akik Isten, akiken keresztül az ébredésből megmaradtak, rajtuk keresztül engedte a megmaradást. És érdekes, ahogyan ők az otthonban, ugye én egy szeretett otthonban is vagyok, áhítatokat tartok, meg beszélgetek testvérekkel, hogy hogyan csapódik le az ő életük egy végigjárt szent élet egy idősek otthonában. És azt gondolná valaki, hogy a evangélikus szeretet otthon egy olyan hely, ahol már beparkolna, hogy van ilyen, a teológiához közel volt a villamos parkoló, és mindig lehetett hallani, hogy beparkoltak a buszok, azt az éles hangot, nem tudom, nektek nincsen ilyen vágyatok, hogy újra halljátok, akik teológiát végeztek, vagy ott laktatok a kollégiumban. Tehát, mint hogyha otthon egy ilyen hely lenne, ahol az ember megérkezik, és akkor onnan már nincsen tovább, el kell mondanom bizonyságképpen, hogy nem, az olykor valami újnak a kezdete. Illetve azt látjuk, hogy hívő emberek életében, mint például Marika néni életében, hogy neki tényleg van jövője. Volt jövője akkor, amikor már úgy nem feltétlenül tudott összefüggő történeteket elmondani, vagy mindenre emlékezett, de a szentség, az öröm, az imádságok, az éneklés ott volt a szívő, és látszott, hogy ennek az asszonynak az életében ez most egy állapot, hogy a test az megerőtlenedik, de neki van folytatás, és amikor az igét tanulmányozzuk, ott a jövőre nem úgy kell gondolni, hogy van jövő idő, hanem van folytatás, meg kiteljesedés. Magyar Andrásnének nem tudom, hogy ki az, aki emlékszik, itt a közelben laktak ők, egy közeli Tanyabokorban, nem tudom pontosan, hogy hol. Nem olyan régen búcsúztunk el tőle. Ő már úgy került oda az otthonba, hogy azt mondják, hogy demens volt, tehát nem nagyon tudott a külvilági dolgokról, de egész lényében mosolygott. Nem volt kérdés számomra, hogy Krisztus lénye ott van a szívében. Nem lehetett vele sokat beszélgetni, de mindig várta az úrvacsorát, és aztán édesapám mesélt az ő családjáról, hogy az ő édesapja lövést kapott a világháborúban, és süket volt, de mindig ott ült az Isten tiszteleten a lelkész mellett, és kérte mindig a lelkészt, hogy keresse ki a Bibliából azt a részt, amiről szó van, és miközben az ige hirdetés volt, ő olvasta az igét, mert fontos volt, hogy mit mond az ige. Ilyen háttérből jöttek, és ilyen életük lehetett, és nyilván nem volt könnyű, mert mezőgazdasági munkából éltek, de csoda látni azt, hogy ezek az emberek nem meghalnak, hanem elalszanak. Ezeknek az embereknek van jövőjük, és amikor arról beszél az ige, hogy van folytatás, akkor ez a legnagyobb kincse, hogy hogy az Istentől elszakadt világ az azt hiszi, hogy vége, mindent felülír az, hogy valakinek el kell menni ebből a világból, de nem, hanem Dániel könyvben mondja ezt, hogy elalvás és felkelés, és felébredés. Felébredünk az Úr Jézussal való találkozás, ezzel nem kell annyira sajnálkozni. Az Úr Jézus közelében én ezt átélem újra és újra, amikor távolodok, akkor megint a földi dolgok lesznek fontosak. De amikor közelében vagyok, akkor én is tudom, hogy oda tartozom, és oda tartok, és mindegy, hogy vagy hosszabb, vagy rövidebb ideig tart ez az itteni lét. Ez az igazi jövő. Megbékülni azzal, hogy egyszer ennek a földinek vége lesz, mert nem ez a földi a minden. Ahhoz, hogy megértsük, hogy milyen jövőről, meg milyen tervről beszél, ja, hogyha valaki a Károlyi Bibliát olvassa, akkor nem a terv, nem azt mondja az ige itt, hogy nem csak azt mondja, azt is lehet érteni, hogy tervem, hanem gondolataim vannak felőletek. Ez milyen hatalmas dolog, nem? Hogy az Istennek gondolatai vannak felőlünk. Van egy elképzelése az életünkről. A Jeremiás prófétának az elejéből tudjuk azt, meg a 139. Zsoltárban, hogy mi mielőtt megszülettünk már, édesanyánk méhében ő formált bennünket. Volt egy elképzelése, hogy mit szeretne velünk. A világa is volt az Istennek egy elképzelése, és nem az volt az elképzelése, hogy valaki másra hallgatunk. És mi az, ami megrabolja a jövőt? Ahhoz kell látnunk ennek a történetnek a kontextusát, hogy miben ágyazódik bele. És az abban a történelmi helyzetben van, amikor Isten népe engedetlensége miatt büntetésként a népnek a szíve, az egész identitásoknak a lényege, Jeruzsálem pusztul, a jeruzsálemi templom pusztul az 586-ban, és aztán jön a fogság. Tehát mind, ami jelentett valamit, az Úr Jézus mondja arról a házról, amivel kapcsolatban mondja az ige, hogy a te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. És akkor arról, miután nem ismerték fel Jézusban a messiást, és megtagadtuk mi emberek, és a szent életének nem volt maradása köztünk, mert annyira szentségtelenek vagyunk. Akkor azt mondja, hogy pusztává lesz a ti házatok. És ami az Isten háza volt, meg amiért égett az Úr Jézus, azt mondja, na most ezokkal a tietek, nélkülem az a tietek, és meglátjátok, hogy mi lesz a következmény. Kőkövön nem maradt. Krisztus után 70-ben el is pusztult a templom, azóta se építették fel. Egy moszlim mecset áll, illetve kettő, az El-Aqsa meg a Omár mecset állnak most Jeruzsálemben a templom helyén. És itt is ebben a történetben azt kell mondani, hogy miért, mi az, ami elrabolja a jövőt, az, hogy engedetlenek voltak. Ahogyan nekünk van vereckei hágunk, hogyha kimondom, hogy vereckei hágunk, akkor minden magyar tudja, hogy az mit jelent. Szomorkodunk, mert most nem a mi országunkban van az a hely, és sokszor az ott lévő emlékművet lerombolják. De azért fontos ezt akár párhuzamba végig gondolni, mert ez az ige nem csak egyéneknek szól, hanem közösségeknek is. És az ember, pláne a magyar ember hajlamos síránkozni a múltja, a történelmi helyzete miatt. Már külföldiek, akik sokszor találkoztak magyarokkal, mindig mondják, tudjuk előre Trianon, mert ez az első, amit elmondunk. Tehát az nem véletlen volt. Nem azért volt, mert kegyesek voltunk, és mindenki rossz körülöttünk, és gonoszak az emberek, csak a szegény magyarokat bántja mindenki. Hát annak is megvolt a történelmi összefüggése. Ahogyan Isten népének életében is megvolt a történelmi összefüggése annak, hogy Jeruzsálem nem az volt, hogy a bűnös népek összefogtak, hanem ez is az Isten tervének a része volt, ez az ítélet. Ahogyan annak a hatalmas nagy mezopotámiai királynak a megalázása, aki füvet evett és harmat öntözte a hátát, az Isten terve volt az is, hogy aztán fel tudja emelni. Megalázta, az Isten megaláz és felemel. És ilyenkor, amikor gondolok ezekre a valóságokra, hogy Isten ítélete, az Isten terve az életünkben, hogyha nem vagyunk hajlandóak ráfigyelni, akkor különleges összefüggésben jelenik meg az az ige, hogy a megreped nátszálat nem töri össze, és a füstkölő mécsest nem oltja ki, mert adott esetben ő töri össze. Hogy rájöjjek, hogy itt Isten nélkül ilyen levegőt se lehetek. Tehát a jövőt az engedetlenség rabolja meg. Mert ott a zsidó népnek a vereckei hágójánál, amikor beérkeznek, akkor ott két hegy várta őket. Garizim hegye és az Ebál hegye. És Mózes 5. könyvében azt mondja Isten, hogy az egyik hegyről el kell mondani az átkokat, a másik hegyről pedig az áldásokat. És az áldás és az átok az arról szól, hogyha hallgattok isteneteknek a szavára, és azt követitek. Ez nem egy jó cselekedet, hanem hát neki tartozunk, ő a mi Istenünk. Amikor az apostolok elkezdik hirdetni az igét, azt hirdetik, hogy most meg kell térni, nem tetszik, nem tetszik, nem. Ez az igazság, hogyha életet akarunk, hogyha örök életet akarunk, akkor meg kell térni. És ezt hirdetik az Ebál hegyéről az áldásokat, aztán végül is nem így valósult meg, de ez volt az Isten parancsa. Az Ebál hegyéről az átkokat, a Garizim hegyéről az áldásokat. Mind a két hegy azonos anyagokból áll össze, de az egyiken egy forrás van, a másikon öt forrás van, az egyik zöldelő, a másik pedig kopár. Hogy a szemükkel, amikor bejöttek az ígéret földjére, akkor lássák, hogy ha Istennek engedelmeskedsz, ha alárendeled az Istennek az életed, akkor ilyen lesz az életed, gyümölcsöző, zöld, boldog, lesz jövőd, lesz reményed. És nagyon érdekes dolog, hogyha abba az irányba megyünk, ahol ez a Garizim hegye van, ezt valahol olvastam, tehát nem magamtól tudom, hogy a térképről estem le, akkor Jeruzsálem irányba mehetünk el, a mi békességünk megszerzésének a helyére. Ha engedelmeskedünk Istennek, és ha nem, az a másik pedig a Gehinnom völgyébe vezet, a Gehennára, a kopárság, az Isten nélküli, a szeretet nélküli hely. Olykor ez a föld tud olyan lenni, mint hogyha maga lenne a pokol. Mert mi lehet, hogy itt egymás között tényleg jól érezhetjük magunkat, és ez biztos. Lehet, hogy egy világi közösségben, vagy egy osztályközösségben sem hiányzik valami tökéletesebb. Ezek viszonylagos dolgok, de gondoljunk azokra, akik mondjuk Szíriában élnek, vagy és ott keresztények. Most a legfrissebb hír, hogy 4-16 éven aluli gyerektől kérdezte meg az ISIS-nak valamilyen katonája, hogy ugye megtagadjátok Jézust, és azt mondják, hogy mi vele éltünk, mi nem tagadjuk meg Jézust. És lefejezték őket, megölték gyerekeket. Látszik, hogy a sátán tombol az ellen, hogy mi visszakapjuk a jövőnket, hogy Krisztushoz találjunk. Mert igen, az engedetlenség rabolja meg a jövőt. De ennek ellenére Isten az ő népéről nem feledkezik meg, és miközben mennek, és különböző gondolataik vannak a fogságban, vagy a fogsággal kapcsolatban, mi fog történni, Isten itt lezárt, akkor azt mondja, hogy Isten, hogy van folytatás. Van folytatás. Te elbuktál, te visszafordultál, te megtagadtál, de én adok folytatást. Az én tervem része az, ami történik veled. Ezt olyan nehéz olykor azt átélni, hogy a rossz dolgokban is, hogy az Isten terve velem, és meg lesz abból a kivezető út, hogyha megtanulom a leckét. Nekem is vannak élményem a teológiával kapcsolatban különben. Egy idő után én is úgy éreztem, hogy azok haladnak jól, akik mondjuk hát jól igyekeznek, hogy nem akarok csúnya szót használni. És én azt gondoltam, én vagyok az igazságharcos azzal, hogy ellenállok. És akkor most volt egy nagyon érdekes helyzet, teológusok karambolosznak vétlenül 3 kilométerre a határtól, és hát mi voltunk közel, úgyhogy mi mentünk. Meg hát van a gyülekezetből teológus, és az Emmaus buszával mentünk. Nem én mentem volna, de csak én vezethetem, és azok közül csak én, tehát vagy 5 ember vezethet, és én voltam kész. Nem, ez nem lényeges. De gondoltam azért, ez egy jó cselekedet azért, hogy úgy éjszaka, éppen lelkész találkozó után, pont akkor, hogy jött ugye a hívás, hogy milyen jó, rendes vagyok, hogy ezt megteszem. Mindegy. És azért arra gondoltam, hogy azért illene, hogy hívjanak fel, hogy megköszönjék. Tehát, hogy ez úgy járna. És akkor Isten abban a pillanatban úgy szólt a szívemhez, hogy te mindent képviseltél ott azon a helyen, csak az én szeretetemet nem. Miért gondolod, hogy te? Hát azért nem hívnak fel, mert nagyon hideg és a tegnap említett szúrós sündisznó voltál velük mindig. Miért gondolod azt, hogy... És akkor rádöbbentem azt, hogy arra, hogy húha, hát persze, hogy azért nem. Aztán megkaptam a köszönetet nagyon sok oldalról, személyesen nem, de értem, hogy miért. Nem voltam az a nagyon befogadó, meg kedves, meg szerető. Akartam, hogy érezzék, hogy hogy azért nem csak az ő véleményük létezik. És mire fel? Olyan rövid ez az idő, ilyen nevetséges harcokban elterik, aztán elterik, pedig Istennek hatalmas terve van velünk. Van terve Istennek velünk. Testvérek, ismerik a rövid történetet, de el kell mondanom, mert ez egy fontos dolog, hogy a koldusos történetet, talán fiatalok itt nem annyira ismerik, arról szól, hogy a nagy király meghirdeti, hogy lakodalom van, és mindenki jöjjön. Apró betűkkel ott van, hogy fontos, hogy milyen a megjelenés, de megy a koldus ember, és nem akarják bemegedni, és akkor azt mondja, hát a király nem tudja, hogy mit beszél, ott mondja, hogy mindenki jöhet, a mindenképpen én is benne vagyok. No, hát bemegy egészen, eljut a király, olyan ambíciózus ember volt, és bemegy a király szín elé, és akkor azt mondja, hát koldus, milyen ruhában vagy, oda van írva. De hát királyom, te nem tudod, mit beszélsz, azt mondod, hogy mindenki jöhet, de nem megfelelő a ruhám. Hát persze, tényleg mindenki jöhet, de a ruhát kell cserélni. És akkor hívja a fiát, a herceget, akibe vezetült egy helyiségbe, ahol gyönyörűbbnél gyönyörű ruhák vannak, tiszták. És kap egyet, és a kezébe szorongatja, és ül, és ott van a megterített asztal, és nem tud venni arról a gazdag asztalról, mert a régit szorongatja. És eltelik egy idő, hazamegy, és hallja a király, hogy haldoklik a koldus. Elmegy a király a koldushoz, és látja, hogy ott van az ágyon, és a régi rongyokat, vagy a új ruháját, a régit nem tudja elengedni pontosabban. És szomorú és sír, hogy mi lehetett volna belőle, de mégsem lett. És egy pillanatra úgy végig gondolni azt, hogy vajon vagyunk-e azok, akik Isten tud minket formálni. Olyan nagy dolgot ír le az igében, hogy nekünk nem magunk kell úgy ügyeskednünk, hogy jobbak legyünk, hanem hogy isteni természet részesei vagyunk. Nem azt mondom, hogy nem vagyunk akárkik, de akik az Isten gyermekei, azok isteni természet részesei. Ugye ez tegnap is előjött, ez egy fontos dolog, hogy nekem nem az, hogy megjátszom, hogy jó keresztény vagyok, vagy én jobban, vagy jól értem a Bibliát, hanem hogy Krisztusává váljak a közösségemnek. Aki kiengesztelt, aki a társadalom perifériáján szorul mellett megállt, és akkor fordítsuk vissza háromnak az üzenetét, gondoljuk nekünk, minket egyszer meghallgattak, nem is csak egyszer, minket meghallgattak, amikor kértünk. Engedte, hogy megtaláljuk, amikor kerestünk. Kinyitotta az ajtót, amikor zörgettünk. Most már, hogy az istenéi vagyunk, ezt várja el Isten tőlünk, hogy így legyünk az embertársaink felé. Ne zárt ajtók, ne válasz nélküli emberek, ne olyanok, akik nem képesek másokat meghallgatni, vagy odalépni másokhoz. Akkor mi is legyünk nyitott ajtó a családunkban. És lehet sorolni a méltánytalanságokat, hogy miért nem tudok ilyen lenni. És hogy ki fog engem szeretni. Tehát erről szól a Krisztus megtalálása, hogy ha Krisztuson van, akkor mindenem van. És nekem már nem csak azzal kell foglalkoznom, nem azzal kell foglalkoznom, hogy egy közösségben engem szeressenek, hanem hogy én hogyan tudom azt a másiknak az életi, vagy a másik boldog legyen, a másik kiteljesedett életet éljen, és lássa és tudja, hogy értékes az élete, és azt mondja az ige is, hogy csak azzal tartozatok egymásnak, hogy szeretitek egymást, és ez akkora csodálatos dolog. Van egy közeg, ahova nehezen tudtam bemenni. Pedig nem erős emberek, asszonyok voltak, és nagyon utáltam oda belépni, és rám nehezedett az, hogy hát miért nem szereted őket? És az meg kellett magamat tagadni ehhez, mert nem tudtam őket szeretni. Mert tettek olyat, amiért volt okom emberileg azt mondani, hogy nem tudom őket szeretni. És akkor leborultam, kértem a kegyelmet, hogy bocsásson meg Isten. És adta a szeretet ajándékát. És jó volt bemenni. Jó volt csak azzal tartozni, hogy szeretek valakit. És ennek a szeretetnek van egy különleges szabadsága. Hogy a szeretet az olyan, hogy ez nem leköteleződés. Tehát mi nem azzal tartozunk, hogy imádjunk egymást, vagy hogy imádjunk valakit, vagy állandóan féljünk, hogy a másik szeret, vagy nem szeret, hogy vagyunk a másikkal. Az igazi szeretet, ez vagyok én, egy bűnös ember, elfogadlak téged másik bűnös embert, mindannyian a Krisztus előtt egyformán bűnös emberek vagyunk, hát ne játsszuk meg annyira magunkat, olyanok vagyunk, mint a sittesek, akik ki többet, ki kevesebbet kapott, ezért vagy azért vagy amazért, de ugyanabban a börtönben vagyunk, kár maszkírozni magunkat, és a Krisztus szeretetéből és kegyelméből élünk. És ez olyan, hogy olyan szeretet, hogy amikor valakinek adok, akkor nem nézem, hogy na mikor fog visszaadni valamit. Ez szabadság, ez jövő, ez igazi szabad élet. És hogyha valaki adott nekem, akkor nem lesz állandó az a lelkiismeret fulladásom, hogy na mikor kell nekem visszaadni a másiknak. Mert a testvériségben nem ez van, hanem szükség van, és adok, és nyílt szív. Milyen csodálatos dolog ez. Ugye mire hív el? Arra, hogy ne legyek rabja a bűnnek, ne legyek rabja ezeknek a megrögzött dolgoknak, ne legyek rabja a saját képtelenségem miatt való félelemnek. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, lányoknál ez milyen kérdés, vagy attól függ, hogy ugye milyenkor, hogy szép vagyok, vagy nem vagyok szép, vagy csúnya vagyok, vagy hogy van, vagy elfogadnak, nem fogadnak el. Ha nem fogadnak el, ez kinek a baja, az ő bajuk. Nem? Isten elfogadott. Ha valaki nem tart szépnek, kinek a baja? Szerintem igaz, hogy nincs csúnya leány. Csak vakfiú. Ez nem a hamis megnyugtatásra mondom, hanem, hogy ha valakinek Krisztusa van, akkor élete van, akkor szépsége van, akkor tartása van, akkor nőiessége van, és azt látom, hogy egyre fiatalabb korban a lányok megtagadják a méltóságukat csak azért, hogy fiút szerezzenek. És olcsóvá teszik magukat, amikor nem lehettek olcsók, mert Jézus Krisztus az ő vérét adta értetek. És legyen méltóságotok, tartásotok. Ugye nem köthetnek bennünket ilyen dolgok, ilyen vágyak, testi vágyak meg, hogy elfogadjanak meg, hogy dicsőségünk legyen. Sajnos újra és újra, miért le kell borulnunk nekünk felnőtteknek, különösképpen, mert ezek visszafognak. Emiatt vagyunk még újra és újra fogságban az Isten világában. Olyan sok mindenről kellene és lehetne mondani, beszélni, de két történetet mondok el. Az egyik az, hogy mit jelent ez, hogy az Istennél van jövőd, az Istennél van békesség, és békesség nem a háború hiánya, hanem a békesség az, hogy olyan helyen leszel, ami a te közeged, ahol növekedni tudsz. Ez Krisztussal való közösség, ez a Krisztussal való közösség, mint a halnak a víz. Ez a te békességed, ahol helyre kerül az életed, ahova megérkezel, révbe érsz. Ez a békesség, amit kínál és ajánl. És a két történet pedig az egyik, ez is Emmausok ismerik, nekem kedvenc történetem a indiai mentoromtól, Kamalazon testvértől, hogy amikor a India szabadságának kerek évfordulója, 50. évfordulója lett, akkor megkérdeztek mindenhol embereket, hogy ki hogyan látja az országot, van-e jövő, és ott, hogyha valaki, hogy egy lánygyermek születik, akkor az egy átoknak érik meg, mert a hozományt a lányos családoknak kell fizetni, és olykor azt is megteszik, hogy egészen kiskorban eladják a lányokat prostituáltnak. Vagy amit a P.P. Jobb, aki árva leánygyermekeket fogadott be, és éppen itt Magyarországon halt meg, hogy félig beásva találtak egy kislányt. Csak azért, mert lánynak született. Milyen világunk van, milyen az emberi szív. És akkor, tehát van egy lány, akit 14 éves korában eladtak a szülei, és prostituált, és most 30-valahány éves lett, amikor megkérdezték. És mi volt az ő vágya az országgal kapcsolatban, ország jövőjével kapcsolatban, hogy egyszer megbecsült tagja leszek a társadalomnak. És mit mond a realitás? Hát aki van, az is marad. Már bocsánat. De mit mond az Úr Jézus? Neked is van jövőd. Téged is, Krisztusban téged is új élet vár. Hát nekünk keresztényeknek kellene legjobban hinnünk azoknak az embereknek a jövőjében, akik nem hisznek a saját jövőjükben. Mert Krisztusban nekik is a jövőjük. A másik történet pedig, amikor jöttem, akkor éppen egy kasszének szám ment, az összes nagyon jó volt, az egyik különösképpen is megérintett, meg témába vágott, és ezzel zárom, hogy because he lives, I can face tomorrow. Mert ő él, ezért lehet holnapom. És egy temetésen, egy különleges temetésen hangzott az ének, a Saints család Ausztráliából Indiába ment, hogy szolgáljon a legszegényebbeknek, leprások között szolgáltak. És volt egy mama, papa, egy lány, idősebb lány, meg két kisfiú. És elmentek szolgálni a papa, meg a két fiú. És nem tudtak hazajönni, nem tudtak már szállást találni, ezért az autóban esteledett rájuk, és ott feküdtek le, ott aludtak el az autóba. És a hindu szélsőségesek rájuk gyújtották az autót. És meghalt 8 éves fiú, 10 éves fiú, meg az apa. És akkor megkérdezték az újságírót, mert egész Indiát sokkolta. Tehát még a hindukat is az, ami történt, az a brutalitás. Ez a gyűlölet, ez az elemi gyűlölet azért, hogy ne legyen jövőjük, hogy ne legyen jövője Indiának, elpusztítani a keresztényeket. És megkérdezték, hogy akkor nyilván most akkor gyűlöl, haragszik és hazamegy, és akkor azt mondja, hogy nincs bennem gyűlölet. Az Isten kezében van az életünk ideje, és mindenkinek van egy rendelt ideje ezen a földön, az ő idejük most jött el. És a temetésen ez az ének volt, mert ő él, ezért lehet holnapom. Bármilyen bezárultnak hit helyzetben, bármilyen. Ilyen hatalmas, nagy Krisztusunk van, mert ő él. És vannak helyzetek, és lesznek is, amiben nem szívesen konfrontálódok, meg menekülnék, meg tudom, hogy képtelen vagyok rá, mert messze nem vagyok tökéletes. De azért, mert ő él, ezért lesz jövőm. És a Krisztus gyermekeinek van jövője, van békesség, lehet békessége, és van reménye. Amen. Mennyi, Atyám, a Te igazság, mindenek felett való. Köszönöm neked, hogy megalázol, és az is a Te terved, amikor a megaláztatást mások is látják, amikor nagyon, nagyon ég az ember arca. És az is a terved volt, hogy aztán használni tudj. Olyan sokszor vagyok meg nem szólítható állapotban, mert minden más fontosabb. De engedd, hogy helyreállhasson az életünk, lehessen folytatás. Lehet, hogy új helyzetbe kerültünk, és ezért, és ebben még nem tapasztaltuk meg a hatalmadat, ezért állunk, vagy nem tudunk tovább menni, de Te azt mondod, kimondod felettünk, aki a Te néped, van jövő, van folytatás, van kiteljesedés, és ennek a halál sem vett véget. Könyörülj rajtunk, hogy élhessük a szerinted való boldog életet, és reményt nyújthassunk, másoknak lehessünk mások számára nyitott ajtó. Olyanok, akik meghallgatunk másokat, olyanok, akiktől lehet kérni valamit. Jézusért kérlek, hallgass meg. Amen.